Ott hat verszaka van.
Itt csak ott van.
Úr Jézus nézelem, Úr Jézus nézelem, elvonult az el. Ez az előtte, majd a negyedik után
van. Van még egy.
Igen. Jó?
És megköszönjük az életünket, a te drága kegyelmedet, amellyel a földi életre való születés után megragadtál, és az örök életre, és újjá formáltál bennünket. Köszönjük a te szent lelked munkáját, amellyel a mi szívünkben, a mi lényünkben munkálkodsz, hogy feltárod előttünk az igének a világosságát, a mélységeit, megmutatod az Atyának akaratát. De tükröt is tart a szelénk, amiben ha belenézünk, meglátjuk önmagunkat. Azt, akik vagyunk, ahol tartunk, és köszönjük, hogyha ez a kép azt mutatja, hogy bajok vannak az életünkben, nem engedsz elcsüggedni, reménytelenné válni, mert azt is megmutatod, hogy áll az a golgotai kereszt, ahonnan árad a megoldás, árad a te drága kegyelmed az életünkben, ahol átélhetjük, hogy a bűntől, a múltbeli terhektől, félelmektől megszabadulhatunk, és egy új fajta életet kezdhetünk veled, és köszönjük, hogyha már ezt élhetjük, akkor ebben növekedhetünk, erősödhetünk, és Szentlélek Isten, te végzed el ezt is, hogy tudjunk növekedni, előre jutni, ne stagnáljon a hitünk. Te tudsz nekünk bátorságot adni a bizonyságtételre, amikor erőt vennének rajtunk a félelmeink, hogy mit is szólnak hozzánk, vagy mibe is kerül, ha vállaljuk a te nevedet, és áldott légy, hogy átsegítesz ezeken a holdpontokon. Köszönjük, hogy te adsz vigasztalást azoknak, akik el vannak csüggedve, vagy olyan élethelyzetbe kerültek, ami fájdalmat, szomorúságot, gyászt hoz számukra. És Urunk, köszönjük, hogy te vagy az, aki meg is tudsz vigasztalni, és Urunk, az éljük át ezt a te vigasztalásodat igéden keresztül, és hálás a szívünk, hogy szól még a te igéd, és hogy itt vagy, mert ez a legfontosabb, hogy ahol szól az ige, te jelen vagy, és mi szeretnénk ezt a jelenlétet átélni, mert az a legnagyobb kincs, amikor átérjük, hogy te lehajolsz hozzánk, fölemelsz, és azt mondod, megbocsáttatok a bűneid, és ne félj, csak higgy, és kérünk így, légy most velünk jelen. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Máté evangélium a 28. fejezetének első 10 versét olvassuk meg. Tehát Máté evangéliuma 28. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjára viradóan elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. És íme, ti előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok. Íme, megmondtam nektek, félelemmel és nagy örömmel eltelve, gyorsan elhagyták a sírt és futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. De váratlanul szembe jött velük Jézus, és így szólt hozzájuk, üdvözöllek titeket. Ők pedig oda mentek hozzá, lábát megragadták és leborultak előtte. Jézus pedig azt mondta nekik, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Egy olyan történetet olvasunk, amihez Egy ünnepet kapcsolunk, ugye, húsvét ünnepét, és sokszor, hát ez a történet ott is marad húsvétban. És azért jó, hogy most nincs ünnep, és mégis húsvéti történetet olvashatunk, mégis az Úr Jézus feltámadásáról szól az ige, mégpedig azért, hogy kiemelje az ünnepek légköréből, és ide hozza a mindennapokba, hiszen az Úr feltámadása, az, hogy Jézus él, az a mindennapoknak a központi üzenete, és a mindennapokhoz kell, hogy kötődjön. Ugye, mert Jézus minden nap részt akar venni az életünkbe, minden nap szükségünk van rá, nem csak a piros betűs egyházi ünnepeken, hanem minden nap. És ezért is úgy alakította az Úr a vezérfonalnak a menetrendjét, hogy ez most egy októberi szombatra esik ez az ige. De mielőtt a hét első napjának történésével foglalkoznánk, látnunk kell, hogy előtte is voltak események, mert ahhoz, hogy Máté bizonságot tudjon tenni arról, hogy Jézus feltámadt és él, ahhoz meg kellett halnia. Az kellett lennie egy nagy pénteknek, ahol ő valóságosan odaadta értünk az életét. De ugye ez a nagypénteki nap akkor és ott azt jelentette a tanítványoknak, meg minden embernek, aki látta Jézus halálát, hogy itt most valami véget ért. Itt most valami véget ért. Ugye megfeszítettek egy embert, meghalt, lezárult az élete. Az ellenségei azért gondolták így, mert örültek, hogy végre megszabadultunk a názáreti Jézustól. A tanítványai pedig azért, mert hát meghalt, és így befejeződött a Jézus történet. És ugye ezért ők félnek, és nem tudnak magukkal mit kezdeni. Ez is egy fontos látás, üzenet, hogy amikor Jézus számunkra halott, vagy halott vele a kapcsolatom, akkor nem tudok magammal mit kezdeni. Ugye az a hívő is, aki elvesztette a szem elől Jézust, az olyan, mint ezek a zavart, bezárt tanítványok, akik nem tudnak magukkal, az életükkel mit kezdeni, mert a lényeg veszett el. Ugye ez a történési üzeni, hogy az életünk értelme, lényege Jézus. Az élő Jézus. És most ők ezt elvesztették, így élik meg. És látjuk azt is, hogy az Úr azért munkálkodik még ott a kereszt alatt, akkor is, ha nincsenek ott a tanítványok, és az az esemény, ami ott végbe ment, ugye megrendíti a századost, illetve úgy olvassuk Máténál, hogy a százados pedig, és akik vele őrizték Jézust. Tehát nem csak a százados rendül meg, hanem még egy pár katona vele, akik együtt végezték a kivégzést. De általában úgy szoktuk látni, hogy a százados. Mindig róla beszélünk. Igazán én is megvallom, hogy most a héten, amikor olvastam, akkor lepődtem meg, hogy ugye itt nem csak arról a százados, másik két evangéliumban csak a százados van, de Máté még a többi katonát is kiemeli, hogy ők is ugye megrendültek, megrémültek és azt mondták, tehát többes számba fogalmaz, és azért valószínű Máté tudja, hogy mit ír, de olyan érdekes, hogy figyeljük meg saját magunkat, hogy amikor a Bibliát olvassuk, van, hogy bizonyos emberi vélemények annyira belénk rögzülnek, hogy amikor olvassuk a szöveget, nem veszünk mindent észre, hanem automatikusan beugrik az, amit azzal az igével kapcsolatban hallottunk. Ugye itt is, ugye ha olvassuk ezt, a százados meg a katonát, már automatikusan beműködik az, hogy a százados. És nem látjuk meg, hogy itt Máté nem csak a századosról ért. És oda kell figyelnünk, amikor olvassuk az igét. És kérni Isten lelkét, hogy ezeket a hallott dolgokat, még ha jók is, mikor az igét olvassuk, ezt úgy mossa ki belőlünk, hogy az apró részletekre is oda tudjunk figyelni. Na most ugye ők egy bizonyságot tesznek, ami a tulajdonképpen a keresztény élet alapja, és ez az első nagy bizonyságtétel Jézusról, hogy Isten fia. Ugye így mondja, hogy valóban Isten fia volt ez. Ugye, tehát az első keresztények első hitvallása, hogy Jézusban meglátják azt, hogy ő Isten. Ő Istentől jött. Ő Isten fia. Tehát több, mint egy ember. Tehát ez az első hitvallás. A lényeg. Ugye két szóban benne van a lényeg. És ez csodálatos. De, ugye mit mondanak ezek? Hogy valóban Isten fia volt. Volt. Múlt idő. Ugye? Hogy igen, de meghalt. Ugye? Tehát így látják. Lezárult valami, befejeződött ez a Jézus sztori. Igen, Isten fia volt, de későn döbbentünk rá. Most már nem tudunk vele mit kezdeni, mert csak volt. És tényleg, végig kell gondolnunk, hogy nyilatkozunk Jézusról. Hogy volt, vagy van. Mert nem mindegy. Hogy volt, élt, hatalmas személy volt, proféta, talán Isten fia is, de csak volt. Hogy látom én Jézus? Vagy pedig úgy látom, hogy van. Hogy Jézus ma is létezik, él. Erre nem mindegy, hogy van vagy volt. Vagy volt vagy van. És ugye az a hangsúlyos, hogy azt tudja mondani, hogy van. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Máté nál azért van 28. fejezet, hogy rámutasson arra, hogy nem volt Jézus, hanem van. Hogy nem lezárult az ő története, hanem folytatódik, sőt egy új kezdetet vesz majd a hét első napján. Ugye, tehát ha figyeljük az evangéliumot, ezeket a történéseket, akkor ezt emberileg figyeljük, akkor mi is azt mondanánk, hogy ugye megírja Jézus halálát, tehát meghal, eltemetik, még ír a sír őrzéséről, és itt vége. Ugye itt oda kéne írni, hogy konyec filma. Mert mi jöhet még a halál után? Tehát meghal, eltemet, mi jöhet még? Konyec filma, kész, vége. De nem jöhet már folytatás. Nem jöhet már folytatás. És ugye pont ezért evangélium, hogy a 27. fejezet után jön a 28-nál, van tovább. És azt mondja, hogy nincs vége a filmnek. Lehet, hogy emberek így látjátok, de az Isten másképp látja. És mi ezt átéltük, írja ugye Máté. Tehát ezért jó látni. Ne vegyük természetesnek azt a 28. fejezetet, az a 28. fejezet az kegyelem. Az kegyelem. Az az Isten hatalmas munkája. Az az Isten hatalmas győzelmének az üzenete. És ezt kell látni. De ez adjon nekünk vigasztalást és reménységet, amikor elcsüggedünk egy-egy halálesetnél, koporsónál, temetőbe, és minden azt mondja, hogy itt már nincs tovább, vége, akkor jusson eszünkbe Máté, hogy a 27. fejezet, igen, az a koporsó. A 27, de van a 28. is. És ebből merítsünk erőt. Mert amikor bármibe elakadunk, és úgy látjuk, ezt már nem lehet megoldani, akkor jusson eszünkbe, hogy van a 28. fejezet, vagyis az Isten számára semmi sem lehetetlen. És úgy is tűnt, hogy vége. Ugye jött a szombat, és mindenki ment megünnepelni, még azok is, akik megölték Jézus, akik a halálát kívánták, a megfeszítményeket kiáltották. Ugye milyen érdekes tud lenni az ember. Megöli az Isten fiát, és nyugodtan tud este, 5 órától, vagy ahogy akkor lement a nap, tudott ünnepelni, el tudott kezdeni egy új napot, ugye, szombatot, illetve már a Páska napját. Ugye ott van az Ószövetség törvényben, ne ölj! És megölik Jézus, ugye duplán kell, hogy vádolja őket, mert Pilátus meg akarja menteni. És az embereket megszavaztatja. Vagy úgy mondtam valamelyik nap, ugye, hogy ez volt az első közönség szavazat. Ugye, hogy megszavaztatta Pilátus a közönséget. Ugye, mint hogy ma csinálják. Na most kit akartok még bejuttatni? És akkor igaz, nem ott lenne a helye, mert a zsűri nem úgy döntött, nem érdekes, de ti kit? Ugye kedvetekbe kell járni, érezzétek magatokat valakinek. És ugyanezt csinálja Pilátus. És nem élnek a lehetősége, mert nem Jézust válasszák. Nem Jézusra adják a szavazatukat. Ugye, hanem Barabbásra. Akinek ugye valóban ott lett volna a helye a akkori jog szerint, mert gyilkos volt. Jézus pedig ártatlan volt, bűntelen, még jogi értelemben is. Tehát semmi nem volt, Pilátus megállapítja, amiért el kellett volna ítélni. És tudnak nyugodtan ünnepelni. És hányszor vagyunk mi is így? Egy hétig gyilkolásszuk egymást, aztán esetleg vasárnap, vagy egy ünnepnap, karácsony, húsvét, akkor úgymond tegyük le a fegyvert, akkor nagyon szeretjük egymást, még ajándékot is adunk, de már következő nap azért újra lehet lövöldözni, szurkálni, vagy bármit. Hát így voltak ezek is. És a megrendítő, hogy senkiben nem él reménység. Senkiben nincs ott, amit Jézus korábban a szívükre helyezett, ugye a tanítványoknak. Tudni kéne, várni kéne, hogy Jézus fel fog támadni, vagy legalábbis itt valami fog történni, mert arról beszélt, hogy megölnek, de harmadik napon feltámadok. És nem várják. Mondhatjuk ugye úgy is, hogy farra hány borsó, mit ér a szó? De ezt hiába beszélnek. De milyenek vagyunk mi? Nem mondhatja ránk is Jézus időnként, hogy ezeknek én hiába mondok valamit? Hogy farra hány borsó? Hát mondom, hogy ne aggódjatok. Ne féltsétek magatokat. Ha enyémek vagytok, ha az Isten országa polgáraiként éltek, akkor nem kell aggódnotok. Mert a király gondoskodik rólatok. És időnként ez nem olyan, mint a falra hány borsó, hogy ne irigykedjetek, ne gyűlöljetek. Gondoljuk végig. Tehát nincs senkiben reménység. Senki nem várja, hogy igen, itt valaminek történni kell, és a történetből látjuk azt, hogy egyáltalán nem megy senki Galileába. Még azt mondta, Jézus, menjetek Galileába, és ott megláttok engem. De hit kellett volna. Hittel elindulni. És tulajdonképpen a hitnek egyébként ez a lényege, hogy amit még nem látok, amiről még nem vagyok teljesen meggyőződve, azt hitben megteszem, mert tudom, hogy ha most nem látható is, de meg fog történni, mert ezt mondta nekem Jézus. Ugye ez lett volna a hit, elindulunk, ugye a tanítványok összeteszik a fejüket ott a bezártságba, és azt mondják, gyerekek, nekünk nem így bezárkózni kell, hanem azt mondta Jézus, menjünk Galileába, akkor gyerünk. Ha nem is értjük teljesen, de ha azt mondta, hogy majd találkozni fog velünk, akkor gyerünk oda. De nem mennek. És hányszor maradunk le nagy dolgokról, csodákról, mert nem merünk elindulni oda, ahova Jézus küld. Illetve kérdezzük meg magunktól, hogy mindig elmerek-e indulni oda, ahova küld az Úr. Úgy, hogy még nem látom előre annak a megvalósulását, amit ő mondott. Azonban látunk itt két nőt, Magdalai Mária és a másik Mária. Ők korán reggel, hajnalban kimennek a sírhoz. De ők sem azért mennek, mert várják a feltámadottat, mert akkor nem is mennének ki. De azért pozitív dolog, hogy kimennek. Pozitív azért, mert ő bennük ott van, hogy azért vonzza őket Jézus. Tehát nem arról van szó, hogy jó, meghalt, most már vége. Őket vonzza, ők szeretnének Jézussal így találkozni, legalább így, legalább egy kicsit ott lenni közelette, és ezért képesek hajnalba fölkelni. Tehát nem azt mondják, hogy már bocsánat, de ha meghalt, eltemették, hát neki már édes mindegy, hogy most hajnalban 4 órakor kelek fel és megyek ki a sírhoz. Vagy majd délelőtt 10-kor, esetleg délután 5-kor, nem? És mondhatták volna. És nem így gondolkodtak. Miért? Mert vonzotta őket az Úr. Ők még szerették volna kifejezni neki a hálájukat. Még valami ott élt bennük, hogy igen, ez nem egy lezárt történet, ez nem lehet lezárt történet, és nekünk szükségünk van rá. Ugye ott van a Magdalai Mária, hát azért neki bizonyára óriási hála égett a szívében. Ugye, miből szabadította meg az Úr, ugye 7 ördögöt űzött ki belőle, tehát nagyon démonikus, megszállottság alatt volt, nagyon szétdobált, lerombolódott élete volt neki, és egyszer csak Jézus utána megy, és kiemeli ebből, megszabadítja, hát milyen hála lehetett a szívében, és ez a hála viszi ki, ez a hála viszi ki. És ha van hála a szívünkben azért, amit az Isten elvégzett, akkor az kivisz Jézushoz, az nem hagy minket nyugodni, az nem hagyja, hogy de majd várj meg, hát nem olyan lényeges, ott vagyok, hallom az igét, vagy nem hallom, hanem az nem hagy nyugodni. Az nem azt mondja, hogy nem baj, most nem mész, majd elmész legközelebb, van most fontosabb dolog. Ugye, mert mi történik? Ezek kimennek hajnalba, és a nagy vacsorás példázatban mit olvasunk? Kapják a meghívót. Gyertek, gyerekek, kész, minden kész, csak vacsorázni kell, és ugye nem mennek, mert egyiket akadályozza a család, a másikat a munka, a harmadikat az új géppark, és hát vegyük fel a kérdést, hogy mi miért szoktuk elhalasztani. Mi az, ami miatt azt mondjuk, most nem mehetek? Tudom, hogy most van egy igei alkalom, de nem mehetek. Ugye, hogy hányszor minket is ilyen mindennapi dolgok, családi életünk, megélhetésünk húz vissza. Mert ez most fontos. És ezek az asszonyok mindent félretettek, mert Jézus volt számukra a legfontosabb. Jézus mindennél többet ér. Hát Jézus odaadta értünk az életét, akkor most ez nekem olyan nagy probléma. De ha belegondolunk, azért lehet ez nagy probléma. Jézusért hajnalba föl kell. Ugye? Lehet ez nagy probléma. Ugye mindenért föl tudunk kelni, menni kell a munkába, nincs más, akkor hiába fáj a fejem. De be kell menni 6-ra, akkor bemegyünk, leküzdjük. De reggel 6-kor tartanák Isten tiszteletet, leküzdenénk-e a fejfájást? Leküzdenénk el. Ugye emlékszem, amikor fiatal koromban az Úr Jézus belépett az életembe, ugye annyira szerettem és vágytam, hogy, hogy bármilyen alkalom van, ha nem kell dolgozni, ott lehessek. És abban az időben reggel 8 órakor volt reggeli áhítat. No, nem tapostuk le egymás lábujját, de egy-két ember mindig volt. Egy-két ember mindig volt. És ezek az asszonyok így félretesznek Jézusért mindent, és ott vannak, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült. Ugye, tehát olyan jó látni, hogy Isten az övéit soha nem hagyja magára. Itt is már várja az asszonyokat. Tehát nem hagyja, hogy az ő szomorúságba, reménytelenségükbe botorkáljanak, meg ugye a halott Jézust keressék, hanem Isten eléjük jön, elküldi az ő angyalát, az ő követét, és már ez a követ ott várja őket. Ugye itt mennek a sírhoz, ahol egy halott van, és erre Isten követével találkoznak. És számomra ez a történet összecseng a Betlehem pusztájában történt eseményekkel, amikor ugye mindenki el van foglalva Betlehemben a maga életével, ugye összeírás, jön a rengeteg rokon ismerős, akik innen származtak el, és most haza kell menni, és fogadjuk a rokonokat, meg el kell szállásolni mindenki. És Józseffel meg Máriával a kutya se törődött. Senki nem vette észre, hogy itt most a világ legnagyobb eseménye fog végbe menni. Nem voltak ott az újságírók, nem volt ott egy tévése, hogy hát ezt kéne közvetíteni, hát ilyen még nem volt és nem is lesz. Hol van ehhez az, hogy az ember a Holdra szállt? Meg a Marson a szondák keresgének. Hol van ez ahhoz, hogy az Isten földre szállt? És nincs ott egy tudósító se. Senki nem tud róla. És akkor Isten a pásztorokhoz küldi az angyalokat, hogy valaki hallja meg. Hogy valaki hallja. Nincsenek ott a bibliások sem. Ez is megdöbbentő. Sok ember olvasta, ugye, akár Heródes udvarában, olvassák a főpapok, a papok, hogy hol kell megszületni, és egy sincs ott, hogy akkor várjuk. De hasonló itt, és itt sincsenek ott a bibliások, nincsenek ott a tanítványok, azok, akik olvastak, hallottak róla, hogy fel kell támadnia, egy sincs ott. És akkor Betlehembe is egy angyalt küld Isten, hogy mégis hallják meg. Mégis legyen, akihez eljut ez a világ szenzáció, de hát ha az nagy szenzáció, akkor hát ez még nagyobb dolog. Ugye, hogy a halálból valaki föltámad úgy, hogy nem fog újra meghalni. Mert ugye voltak halálból feltámasztások az Ószövetségben is. Jézus is támasztott föl embereket, de mindenki újra meghalt. Tudomásom szerint, de szabad kiigazítani, mert ha testvérek közül valaki találkozott például Lázárral, akkor visszavonom a szavam. De én még nem találkoztam Lázárral, pedig föltámasztotta Jézus. Akkor ez azt jelenti, hogy ő neki még egyszer meg kellett halni. De Jézus úgy támad föl, hogy újra nem hal meg, hanem visszamegy az atyához, visszamegy az ő láthatatlan világába, és él örökkön örökké. Hát ez fantasztikus. És senki nincs ott. És Isten azt akarja, hogy erről az eseményről azért tudjanak. Betlehemben a pásztorok, itt az asszonyok, két asszony. Hát milyen csodálatos. Két asszony lesz a húsvét első hírnöke. Ők értesülnek erről a a hatalmas eseményről, amihez fogható nincs. Hát gondoljuk meg, mekkora esemény. Eltelt 2000 év, és most ugye azon gondolkodik az ember, hogy halhatatlanná kellene magunkat tenni. Ugye, és akkor mindenféle számítástechnikai eszközöket akarnak használni, hogy halhatatlanná tegyék az embert, ami tulajdonképpen nem is halhatatlan, hanem azt jelenti, hogy kicsit meghosszabbítanák néhány évtizeddel, esetleg 140-150 évig, hát hol van ez a halhatatlansághoz, az örökké valósághoz, de Isten legyőzte a halált Krisztusban, és ezt nem akarjuk hallani. Majd mi megpróbáljuk, mert ugye milyen érdekes, Isten 2000 évvel ezelőtt valamit elvégzett, hatalmas dolgot, a legnagyobb ellenségünket, a halált legyőzte, ezt hittel el kéne fogadni, de nem kell. Ugye, mi az ajándékot elutasítjuk, mert mit akkor? Majd mi? Nem kell nekem ajándék, majd mi? Én megszerzem, majd én végbe viszem, de ez nem így működik. No, tehát itt van az angyal, várja az asszonyokat, hozza nekik az üzenetet, sőt, elhengeríti a követ a sír szájáról, és ráül. Ugye, tehát, amit az asszonyok nem tudnának megtenni, az elvégzi az Úrnak a követe, elvégzi az angyal, ez is úgy mutatja az Isten országát, hogy ami probléma az asszonyoknak, az Isten országa számára nem jelent akadályt. Tehát ami nekünk legyőzhetetlen, arrébb mozdíthatatlan, az Isten követének, Isten angyalának az egy kis dolog. Sőt, mit látunk, hogy az angyal ráül a kőre. Tehát neki egy sábli az a kő, ami az asszonyoknak egy hatalmas, ugye egy malomkőhöz hasonló valami, ami elzárta a sírt. De ketten nem tudtak volna megbirkózni, ugye másik evangélista írja, hogy azon tanakodnak, ki mozdítja majd el a követ. Tehát ilyen az Isten világa, ilyen fantasztikus, hogy neki a mi óriási akadályaink nem problémák. És mégis magunk akarunk mindent megoldani, pedig Dávid az egyik Zsoltárban mondja, hogy Isten segítségével hatalmas dolgot viszünk végbe, de csak vele, nélküle nem. Ja, Isten segítségével, hogy még a kőfalon is átugrom. De ha nincs ott az Úr, akkor neki megyek fejjel a falnak. Csak az Úrra vihetem át azt az akadályt. És élünk ezzel a lehetőséggel, odafordulunk-e, hogy igen, vele nagy dolgokat megtehetünk. És megjelenése olyan volt, mint a villámlás, a ruhája fehér, mint a hó. Ez a jelenet összekapcsolódik az Úr Jézus megdicsőlésével. Ott is, amikor fölmegy a hegyre, azt látjuk, elváltozik az orcája, és a ruhája tündöklő fehér. De tehát mindez mutatja Isten mennyei világát, hogy mennyire más az, mennyire más. A villámlás jelzi annak az erejét, jelenti az, hogy átformálja az embert, a fehér ruha pedig jelenti a tisztaságot, az Isten világában szentség van, tisztaság, bűn nélküliség, és aki Krisztusban új életet kap, ő is a fehér ruhátba fog öltözni, ami szintén azt jelenti, meg vagy tisztítva, meg vannak bocsátva a bűneid, és tiszta vagy, ugye olyan fehér, mint a hó. Van is egy olyan ének, hogy fehérebb, mint a hó, ugye? Fehérebb, mint a hó. De ezt a kifehérítést csak is az Úr tudja elvégezni. És igen, tehát mindez üzenet az Isten világáról, és azt látjuk, hogy ugye az őrök, azok halálra rémülnek. Az őrök, akik ott vannak, megrémülnek, mert egyik dolog az, hogy az Isten szentségébe, tisztaságába bűnös ember az úgy érzi, hogy én itt elpusztulok. Ugye hány szövetségi személynél is látjuk, ők Isten megjelenik, akkor megrémülnek, és azt gondolják, itt a befejezés. Mert Isten olyan szent, hogy ott a bűnös ember nem tud megmaradni. De ugye azért jött és halt meg Jézus, hogy ne nekünk kelljen meghalni, és tehát az angyalok, az őröknek is, ugye ez egy üzenet, hogy hát ők is odafordulhatnak az angyalhoz, leborulhatnának. Tehát egy üzenet, őket is keresi az Isten, az őröket is. Ők nem így élik meg, de attól keresi őket. Őnek is sem megrémülni kéne, hanem átélhetnék, kik vagyunk mi, de itt fölragyog valami olyan, amit eddig nem tapasztaltunk, a kegyelem. Fölragyog az, hogyha én látom, ki vagyok, és elismerem, hogy Isten megbocsát nekem. Ugye ezek az őrök, ha összevetjük az angyalokkal, látunk egy különbséget, ugye ezek kötelességből vannak ott, odaállították őket. Nekik el kéne akadályozni, feltámadás. Nekik el kéne rémíteni mindenkit a sír közeléből. Tehát ők muszájból vannak, és ezért megrémülnek. Ezért nem is érzékelik az Isten üzenetét, és ez is egy nagy üzenet, hogy én hogy vagyok egy-egy alkalmon, szívből, vonz engem Jézus, vagy muszájból. Ugye, mert történt valami esemény, hát az a szokás, ilyenkor elmegyünk az Isten tiszteletre, de alig bírom már ki. Sőt, már akkor elkezdődik elmenni. Ugye, azért, mert akkor ez lezárt marad az Isten igéje előtt. Vagy úgy vagyok ott, mint az asszony. Tehát ez a különbség, hogy az asszonyok önként mennek, szívből mennek, Jézusért mennek. És az angyal mondja is nekik, hogy ti ne féljetek. Ugye érdekes, az őröknek nem mondta, hogy ne féljetek. Csak az asszonyoknak, mert ők Jézusért vannak ott. Ő nekik, ő a fontos. És nekem Jézus fontos, azzal kezdi, ne félj. Ne félj, csak nézz Jézusra. Csak nézz fel a keresztre. Csak emeld fel a fejed. És meglátsz olyan dolgokat, amire nem is számítottál. Ugye, ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Az angyal akkor jött, és végig is ismeri az asszonyokat, ismeri a szívüket, de ismeri a katonák szívét is. Ugye ti azért jöttetek, mert Jézust keresitek. Látja, mi van a szívünkben, látja, miért jövök. Pedig nincs itt. Fizikailag akkor van ott először, és mégis ott van jelen az Isten, és tisztában van az életükkel, és így a mi életünkkel is. És mivel őt keresitek, nem kell félnetek. És aztán útbaigazítást kapnak, elmondja az angyal, nincs itt. Tehát rossz címre jöttetek. Jézus nincs itt. Miért nincs itt? Mert feltámadt, amint megmondta. Jézus feltámad, de az angyal hozzáfőzi, amint megmondta. Megmondta nektek. És ennyit ér. De most idézzétek föl. Most idézzétek föl. És vegyétek komolyan, hogy amit Jézus megmond, az úgy van. És ez is fontos, hogy tudjunk igéket fölidézni, és amit Jézus mondott, amit olvastunk, ami úgy megszólított valamikor, és az erőt és útmutatást adhat nekünk. Úgy megrendített, hallottam napokban, hogy valahol, aztán nem itt a mi tájainkon, egy idős hölgy, súlyos beteg, napjai vannak hátra, és egy másik hívő testvére fölhívta őt, és beszélgetnek. Az idős hölgy azt mondta neki, hogy te küldj nekem igéket. És akkor az a másik küldött minden nap neki igét, és ezt újra beszélgetnek, és mondta neki, hogy hát én minden nap többször is elolvasom. kórházban van, műtik minden, és az igébe kapaszkodik. Vágja az igét, küldj nekem, és küldj, akkor újra és újra elolvassa, mert az ad neki ott, abban a betegségben, abban a nehéz helyzetben erőt és reménységet. Ugye megmondta nektek. És mennyi mindent megmond, és tudom én így az igére építeni, kapaszkodni, fölidni. Igen, hogyha a nagy bajban vagyok, az igéhez megyek. Az is megdöbbentett, hogy hát igen, azt mondták arról, az idős hölgyről végstádiumban van. És az igéhez megy, testvéreim. Igét akar. Hát magamra is kíváncsi leszek, hogy tényleg én is az igét akarom majd. Amikor és legyünk, és csendesedjünk el az Úr előtt, és kérdezzük meg, hogy amikor én is nehéz helyzetben vagyok, nem kell ahhoz végstádiumban lenni, de van egy-egy nehéz pillanat az életemben, akkor én csak igét kívánom, kézbe veszem, olvasom, vagy azt mondom, nem lehet most így igét olvasni, hagyjatok engem most a Bibliával. Hogy azt mondom, de igen, nekem arra van szükségem. Aztán megmutatja nekik a helyet, ahol feküdt. Ugye lássátok meg, nincs ott. De nem ez a bizonyosságot. Tehát nem az üres sír adja a bizonyosságot. De csak lássák, tényleg nincs ott, úgy van, ahogy az angyal mondta, vagyis, hogy nem kell mindent elfogadnotok, járjatok utána, vizsgáljátok meg, győződjetek meg rólad az igazi bizonyosságot, azt másodja. Aztán feladatot is kapnak. Mert aki hallja az örömhírt, hallja, hogy Jézus feltámadt, aki átéli a változást és megtapasztalja, hogy Jézus könyörült rajta és újjáformálta, annak van feladata. Ugye menjetek el, gyorsan menjetek, és mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. És így, mert előttetek megy Galileába. Tehát ez a feladat, hogy amit te láttál, hallottál, megtapasztaltál, az azt ad tovább. És mit mond? Gyorsan. Gyorsan véd. Ez nem lehet, nem? Tehát ez a legfontosabb hír, hogy Jézus feltámadt él. Hát ilyen hír nincs. Másik. És erre van szükségünk. Jézus feltámadt él, vagyis most már fel tudod keresni, oda tudsz menni hozzá, mert nem a sírban van. Tud rajtad segíteni. És mondjátok meg a tanítványaitoknak, tanítványainak, tehát ez a feladat, és majd ott meglátjátok. Mi lesz majd az igazi bizonyosság? Meglátjátok, hogy találkoztok vele, halljátok a szavát, átélitek, hogy kapcsolatba kerül veletek újra. És ezek elmennek félelemmel, sörömmel, gyorsan elhagyják a sírt, és viszik a hírt a tanítványainak. Ugye ők a első hírvivők, első evangéliumi hírvivők. Igen, ők az evangéliumot viszik hírként. Ugye, hát ma sokszor az, ha valakire azt mondják, hogy viszi a híreket, az negatívumot szokott jelenteni, ugye, mert azt mondja, pletykát visz. Olyan dolgot, ami nem tartozik rá mások életéből. De vagyunk-e mi ilyen hírvivők? Ilyen hírt viszek-e én? A elkeseredettnek, a reménytelennek, hogy ne azt fel, mert Jézus él. Ilyen hírvivő vagyok-e? És hogy viszik a hírt, váratlan szembe jött velük Jézus. Nem is várták. És egyszer csak elébük toppan. Nem hagyja magukra. Itt vagyok, üdvözöllek titeket. Tehát eladja a bizonyosságot, hogy találkoznak vele. Az igazi bizonyosság Jézus felől a vele való találkozás. Az élő kapcsolat. És... Ugye leborulnak előtte, és Jézus megszólítja őket. Tehát megszólítja őket, és ezzel jelzi, hogy itt nem valami fantomképet láttuk, nem az érzékeitek csalnak meg, mert hallottok üzenetet, és ez a lényeg. Találkoznak Jézussal, és hallják a szavát. hallják az üzenetét. És a Biblia olvasásnak is ez a lényeg, hogy halljak tőle szót. Ugye Jézus arról beszél, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Ismernek engem és hallják a szómat. És hallom én, értem, amit mond itt is. Ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg. Itt is mondja, az a feladatotok, menjetek el, mondjátok meg a testvéreimnek, a többi tanítványnak, másoknak, hogy menjenek Galileába, ott fognak velem találkozni. Tehát rátok bízok egy üzenetet, ezt mondjátok el. És ne engedjétek, hogy a félelem meggátoljon. Ezért kezdi Jézus ezzel, hogy ne féljetek, mert tudja, hogy olyan könnyen ott van. Ugye mi lehet ott az asszonyok szívében, de mit fognak szólni a tanítványok, kinevetnek? Azt mondja, csak asszonyi beszél. Ugye, amit másik evangéliumban olvasunk, hogy tényleg így fogadják, hogy ez csak asszonyi beszéd, ezt nem kell komolyan venni. De ne féljetek, ne arra figyeljetek mások, mit mondanak. Arra, amit én mondok. Mondd el akkor is, ha nem hiszik. Add tovább akkor is, ha nem értik meg. Mert lehet, hogy eljön az idő, amikor majd igenis érteni fogják, és igenis majd örülni fognak annak, hogy valaki elmondta nekik a jó hírt, hogy van miben kapaszkodniuk, valami reménységet ad nekik abban a helyzetben. Köszönöm szépen, szabad hozzászólni.
Nincs egy éve, hálom.
Istenének adtad minden, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzétlen, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fövényre súlyos gondok mit használnak, a sóhajsógjai szó mit ér, ha sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér, így terhünk egyre me.